700 méterre csökken a szélturbinák lakott területtől mért védőtávolsága. Akár a 20%-át is kiválthatja a földgáz felhasználásnak a hazai zöld hidrogén. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
12 kilométerről 700 méterre csökken a szélerőművek megengedett legkisebb távolsága a települések határától, jelentette be az Inforádióban az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba beszélt arról is, a korábbi 6000 megawattról duplájára 12000 megawattra növelték a 2030-ra elérendő beépített fotovoltaikus kapacitási célt. A riporter Exterde Tibor.
Nagyon sok időjárás függő megújuló áramtermelő egységünk van már ma is. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarország Európa negyedik jelenleg, azzal, hogy idén 1500 megawattnyi új naperőmű épült ebbe az országba, állt működésbe. Összességében most ott tartunk, hogy 5500 megawattnyi napelem már fent van. Ebből 2200 megawatt az háztartási, tehát a tetőkön van fent, és 3300 megawattnyi az meg ipari méret. Most a fogyasztásunk egy adott pillanatban az 5500 megawatt és 6500 megawatt között szokott lenni, nagyjából 90%-ában az időnek. Ugye két szélső értékünk van, az egyik egy ilyen novemberi napon volt, ugye negyedórás ciklusokban mérjük a áramtermelést és fogyasztást, tehát volt egy olyan negyedóránk, amik a 7400 megawatt volt, mint szélső érték a fogyasztás, és a másik oldal meg egy húsvét hétfőn volt, amikor éppen ugye semmi sem ment nagyon, akkor 4000 megawatt körülbelül. Tehát ebben a sávban mozog, de döntően 5500 és 6500 megawatt közötti egy adott pillanatban Magyarország fogyasztása. Most már ott tartunk, hogy 5500 megawattnyi naperőművünk tud termelni, ezt most értük el novemberben, még folyamatosan települnek újak, ki van még adva rengeteg engedély, ami alapján új naperőművek települnek, tehát jövő tavaszra egészen biztosan igaz az, hogy lesznek olyan időszakok, amikor süt a nap, és még nincs túl meleg, meg nincs túl hideg, sem, tehát nagyjából tavasszal, amikor napelemekkel fogjuk 100%-ba biztosítani ennek az országnak a áramszükséget. Ez nagyon nagy dolog, ezt nagyon kevés ország mondhatja. Most is igaz az egyébként, hogy elég jelentős időszakban mi már teljesen karbonmentesen tudjuk az ország áramszükségletét biztosítani, hiszen termel a Paks, ugye a Paksi 4 blokk az, amikor nincs éppen karbantartás, nagyon megbízhatóan jól termel, teljesen karbonmentesen, meg a naperőművek, tehát mi vannak olyan időszakok, amikor hosszú órákon keresztül mi magunk karbonmentesen tudjuk előállítani az áramot. De a probléma ott van, hogy eljön az este, és éjszaka is, akkor napelemek nem termelnek. Akkor is kell valahonnan vennünk áramot, ezért Magyarországon az általánosságban igaz, hogy mi még azért nettó importőrök vagyunk, éves átlagban összességben egy 25%-a. Ez egy nagy kitettség, nagy függőség, ezen szeretnénk változtatni, ezért is telepítjük tovább a napelemeket most. Megváltoztattuk a Nemzeti Energiastratégia és Klímaterv, így hívják ezt a dokumentumot, ezt megváltoztattuk és megemeltük a célszámot. Korábban az volt, hogy 6000 megawattig jussunk el 2030-ra megújulókkal, és ezt most megemeltük duplájára 12000 megawattra. Úgy látom, hogy ez teljesíthető lesz megfelelő összegek mellett. Ez azt jelenti, hogy ahogy tovább megyünk, jövőre én már azt várom, hogy tavasszal meg tudunk termelni napelemmel az összes áramszükségletét az országnak. Azután pedig még többet fognak termelni olyankor, amikor süt a nap. Már most is van olyan időszak, amikor mi áramot exportálunk. Ez tulajdonképpen nem volt soha a modernkori Magyarország története, hogy mi egy áramexportőr ország legyünk, de időről időre az áramot exportálnunk kell, mert nem tudjuk eltenni. Ez is egyfajta kitettség, hogy éppen kell-e a szomszédainknak az áram.
Szél energia rendszer szabályozásában milyen változás várható? Itt a lakott területek távolsága volt Magyarország méretéhez képest egy kicsit, mintha bő.
Hát igen, jelenleg is fenne a szabályozás 12 kilométeres védőtávolságot ír elő a lakott terület határától. Ez a magyar vonatkozásban azt jelenti, hogy szinte nincs olyan hely, ahova lehetett telepíteni a szélkereket. Ebbe nagyon sokat vitatkoztunk az EU-val, de jelentem, hogy úgy tűnik, hogy meg tudtunk állapodni, úgyhogy az új védőtávolság 700 méter lesz, tehát ez egy jelentős feloldás, ha úgy tetszik. Ez nem jelenti azt azonban, hogy mindenhol lehet telepíteni. Nem lehet továbbra sem telepíteni Natura 2000-es területeken. Nem lehet olyan területek, ami világörökség rész, vagy különösen fontos védendő terület. Egy-kettő, hozzáteszem, Magyarország a földrajzi helyzetéből fakadóan, hiszen minket nagyjából körbevesz egy Kárpátok nevű egység. Mi egy medencébe vagyunk, úgy alapvetően nálunk nincs annyi szél, mint amennyi szél másút van, ahogy mondtam, a balti tengeri talapzaton. Azok a szélkerekek mindig hatékonyabbak lesznek.
És mindig egy irányból fúj, és mindig ugyanolyan erősen. Én nálunk a lehetséges területek azok beleesnek a szeles területekbe. Tehát
nagyjából,
van átfedés.
Igen, nagyjából. Tehát azt mondom, hogy az ország területének egy 11%-a az, ahol értelmesen lehet szélkert. Itt szeretnénk, de itt sem szeretnénk azt őszintén szóval megengedni, hogy ilyen szélkerékerdők legyenek. Az semmiképpen nem. De az energia mix szempontjából az fontos, hogy ne csak olyankor legyen megújuló energiatermelésünk, amikor süt a nap. Tehát jól kiegészíti egymást a napelem meg a szélkerék, és ezért szükségünk is van valamennyire, de itt egy teljesen más léptékről beszélünk. Tehát, hogy mondtam, most tartunk 5500 megawatt napelemnél, és felmegyünk majd 2030-ra 12000 megawattra várhatóan, ez a tervünk. A szél energiából jelen pillanatban 330 megawattnyi szélkerekünk, ami működhet, és működik az országban, és innen mondjuk fölmegyünk kb. 1000 megawattra reálisnak tekinteni. Nagyjából ezt lehet.
Lantos Csaba energiaügyi minisztert hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Magyarország az uniós államok között a középmezőnybe kerülhet a beépített szélerőművi kapacitás szempontjából, amennyiben maximálisan kihasználja a tervezett új szabályozás alapján rendelkezésre álló szélturbina telepítési lehetőségeit, véli Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója, akivel Ignát Márk beszélgetett.
Mekkora fordulat ez a magyar energiamixben?
Jelentős fordulat, jelenleg a fogyasztás 1-1,5%-et feledező szélerőművi termelésből, és ez legalább a háromszorosára nőhet a következő években.
Ez mit jelent mondjuk területileg Magyarországnak? Mekkora területe alkalmas arra, hogy egyáltalán szélturbinákat telepítsenek oda?
Egy 2018-as bizottság által rendelt tanulmány vizsgálja meg az országokat, ez szerint Magyarország területének 11%-a az, ahova ideális szélerőművek telepítése, viszont a valóságos szám ennél kisebb, mert hogy a magyar kormány álláspontja, hogy a természet értékeinket megőrizzük, és ne úgy nézzen ki Magyarország több része, mint egy iparterület, ezért a kormány ki fog jelölni bizonyos régiókat, ahova lehet telepíteni. Tehát ugye a 700 méter mellett plusz egy ilyen szempont lesz, hogy ez csak Magyarország bizonyos területein lesz igaz.
Ez a 11%, amit mondott, ez mondjuk összehasonlításban, csak hogy el tudjuk képzelni, Európa más országaihoz képest mennyi, vagy mekkora?
Középmezőnynek mondható. Európában a legideálisabb, hogyha valaki tengerparti ország, azon belül is, hogyha északi tengernél fekszik. Tehát a legnagyobb ilyen szélerőmű parkok, az ott Dánia, Anglia között találhatók, illetve Lengyelországban is épülnek ki az északi területekre. A kontinens belsején elhelyezett szélerőművek mindig rosszabb hatásfokkal működnek. Ráadásul itt Magyarországon az, hogy a hegyekkel van körbezárva, ez is egy teljesítményrontó tényező.
Magyarországon ennek ellenére, vagy ezzel együtt melyik a legjobb terület erre?
Nagyjából a Dunántúl, azon belül is a Dunántúl középső, illetve a déli területe, illetve a Kisalföld, ahol jelenleg is több szélturbina található.
Említette már, hogy nagyjából mennyivel lehetne növelni a kapacitást, ez mennyi lenne villamos energiában?
Nagyjából 3%-át tudnák kitenni, ez számszerűen azt jelenteni, hogy nagyjából 1 gigawatt áramot lehetne előállítani, amikor fúj a szél erőmű kapacitásból. A tanulmány egyébként azt mondja, ennek a sokszorosát elő lehetne, hogyha 11%-át telítenénk szélturbinákkal, viszont ez más szempontok szerint, ahogy említettem, nem lenne ideális.
A szélturbinának, most lehet, hogy butaságot kérdezek, de ugye napelemből is vannak lakóházaknál, családi házakra telepített rendszerek. A szelet ilyen értelemben lehet használni?
Elméletben lehet, viszont azt tudni, hogy Magyarországon az átlagos szélerősség 2-4 méter per szekundum, a szélturbina viszont 6 méter per szekundumnál ér a ideális tartományba, illetve a minél magasabban vagyunk, annál erősebb a szélerősség. Tehát nagyjából ilyen 80 méter alatt nem érdemes szélkereket telepíteni.
Zay Balázst, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A hidrogén nem csak önmagában, hanem a vezetékes gázhoz adagolva is csökkentheti az ország energiafüggőségét, véli a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára. Berecki Ákos az energetikai gépek és rendszerek tanszék oktatója, egyebek közt azt vizsgálja, a hálózatra kötött berendezések milyen maximális bekeverési arány mellett tudnak üzemszerűen működni.
A hidrogénről ugye miért is kezdünk beszélni, és miért van róla szó? Örömmel láthatjuk, hogy egyre jobban terjednek el a megújuló energiaforrások használata. Viszont mit látunk, hogy bizonyos időpontokban egy úgynevezett dunkelflaute alakul ki, amikor ezek az energiatermelő egységek ugye nem tudnak villamos energiát termelni. Ezért szükség van arra, hogy az energiát tároljuk, és ezt a hidrogént, amit létre tudunk hozni például, mint energiahordozó, ezt szeretnénk felhasználni. Na most számos megoldás áll a rendelkezésünkre. A hidrogénnek ugye a felhasználása ipari célokra, közlekedési célokra, illetve más egyéb technológiák is vannak. Például mondjuk érdemes megemlíteni az e-tüzelőanyagokat, amik ugye hidrogénből és szénmonoxidból, Fischer-Tropsch eljárással például ugye szintetikus tüzelőanyagot hoznak létre. Na most ugye ezeknek meglehetősen nagy a befektetési költsége, és ez még azt mondhatjuk, hogy még kezdeti fázisban van. Ami a rendelkezésünkre áll, ugye például Magyarországon egy meglehetősen nagy földgázhálózat, és így kézenfekvő az a megoldás, hogy különböző mennyiségbe, különböző arányokba ebbe hidrogént tápláljunk be, és az így betáplált hidrogénnel egyszer a földgázt ugye arányosan zöldebbé tudjuk tenni, tehát fosszilis széndioxid kibocsátás nem tartozik hozzá.
Energiafelhasználás, illetve energia visszaalakítás, energiatárolás szempontjából mennyivel jobb megoldás ez, ha elégetjük a hidrogént, mint hogyha a zöld áramból hidrogént hozunk létre, majd pedig azt visszaalakítjuk elektromos árammá?
Egyszer, és ami talán a legfontosabb, hogy a földgáz felhasználó technológiák már a rendelkezésünkre állnak. Ugye minden háztartásban általában szokott lenni valamilyen földgáz hasznosító berendezés, és ebből kifolyólag sokkal egyszerűbb és olcsóbb megoldás a károsanyag széndioxid kibocsátás csökkentésére, hogy ebbe a már meglévő technológiában hasznosítjuk a hidrogént.
És jobb is mondjuk a hatékonyság, illetve a hatásfok, hogyha azt nézzük, mármint természetesen a végeredményt?
Hát természetesen jobb lesz, hiszen elsősorban ugye a széndioxid zöldebbé tudjuk tenni a energiafelhasználásunkat, és ezen keresztül ugye zöldebbek leszünk, a minden meglévő felhasználó berendezést zöldebbé tudunk tenni, és ami nagyon fontos, hogy a energiafüggetlenségünket is tudjuk ezzel növelni. Az, hogy változik a berendezés, hatásfok a károsanyag kibocsátása, ezzel jelenleg ipari partnereinktől kapott megbízásokon keresztül foglalkozunk, és vizsgáljuk. Első jelek azt mutatják, hogy ugye a hatásfoka a tüzelésnek jelentősen nem változik, tehát mondjuk ugyanannyi idő alatt tudjuk fölmelegíteni egy adott mennyiségű vizet, és közben a szénmonoxid kibocsátás, nitrogénmonoxid kibocsátásunk sem változik jelentősen, inkább csökken. Tehát jobb lesz nekünk, mert zöldebbek leszünk.
Milyen korlátai vannak a hidrogén bekeverésének? Mekkora arányban lehet a földgázhoz hidrogént adagolni úgy, hogy ne változzanak még a fizikai tulajdonságai a tüzelőnek?
Ha a fizikai és kémiai tulajdonságait vizsgáljuk a hidrogénnek, mint tüzelőanyagnak, ugye azt mindenképpen tudni kell, hogy a fűtőértéke, tehát hogy mennyi hő szabadul fel egy adott mennyiség, térfogat vagy kilogramm vagy tömeg elégetése során, ugye az jelentősen eltér. A hidrogénnek nagyon kicsi a sűrűsége, nagyon kicsi a fűtőértéke. Viszont annak függvényében, hogy milyen berendezést használunk, például egy injektoros égőt, a csökkenő sűrűség miatt a hőbevitel jelentősen nem fog csökkenni. Természetesen az azt is fogja jelenteni, hogy a hidrogénből ugye többet fog fogyasztani a berendezésünk.
És ez odahaza is működhet, hogyha a hálózatban a földgáz mellé adagolják a hidrogént, akkor is működhet ez, vagy ez egy idő után a házi gázkészülékek, mondjuk cirkó, gázkazán cseréjét kell, hogy eredményezze?
Működik, ugye nagyon sok tényező befolyásolja. Az egyik tényező az, hogy a meglévő földgáz hálózatunk, tehát a csővezetékek, az abban lévő elemek, nyomásszabályozók, szelepek mennyire viselik el a hidrogént. Ebbe az ügybe jelenleg kutatások folynak például a Miskolci Egyetemen. Mi azt vizsgáljuk, hogy mennyit bír egy adott berendezés. Egy korszerű berendezésről azt kell tudni, hogy körülbelül 20 térfogat százalék hidrogén bekeverését képesek probléma és beavatkozás nélkül megoldani, tehát körülbelül 20%-ot lehet bekeverni. Nagyobb kérdés az, hogy ezek egy régi berendezésnél ezek a maximális számok, ezek hogy változnak? Hát ebbe az ügybe mi is jelenleg számos kísérletet és számos ipari megbízásunk van, hogy ezt vizsgáljuk.
A 20%-ot elbírná a hálózat is, hiszen ugye azt mondják, hogy egy dolog az, hogy mire lennénk képesek odahaza, vagy akár ipari méretekben hőenergia előállításnál visszatérve a cirkógázkazánra, de ugye a hálózat nem feltétlenül képes ezt a gáz elegyet kezelni, mert hogy a hidrogén fizikai tulajdonságai igencsak eltérnek a metánétól, a földgázétól.
A hidrogén bizonyos fémeknél problémát jelenthet, de ezen a téren jelenleg folynak kutatások, és hát mi is érdeklődve várjuk ezeknek a kutatásoknak az eredményeit. Annyit azért mindenképpen célszerű mondani, hogy az, hogy hidrogént keverünk a hálózatba, ez nem egy teljesen új történet. Aki élt abba az időbe, emlékszik rá, hogy régen úgynevezett városi gázt használtunk a lakásokba, és ezeknek a városi gázoknak az összetétele olyan volt, hogy ez körülbelül 30-50 térfogat százalék hidrogén tartalmazott. Igaz, hogy mellette voltak más komponensei is ennek a városi gáznak, ugye szénmonoxidot tartalmazott, és emiatt mérgező gáz volt. Ami még egy érdekesség, és ehhez kapcsolódik, hogy ugye ez a városi gáz, ez egy nedves gáz volt, és ezért lehetett például kóctömítéseket alkalmazni. Ugye ezek, amikor átálltunk földgázra, szárazgáz lett, és ezeket a tömítéseket ma már le kellett cserélni.
A közeljövőben mi a realitás? Az, hogy a jelenlegi technológiával, a jelenlegi tüzelőberendezésekkel használunk föl több hidrogént, vagy az, hogy olyan berendezéseket kezdünk el gyártani, amelyek nagyobb hidrogénbekeverési arányt is lehetővé tesznek, akár mondjuk úgy, hogy külön egy vezetéken hidrogént is kap az adott gép?
Én ezt ketté bontanám. Ma a hidrogén-földgáz hálózatba történő keverésében pontosan az a potenciál, hogy jelentős beruházásokra nincs szükség, mert egy bizonyos arányig a meglévő berendezéseinket tudjuk használni. Karban kell tartani őket, esetleg átvizsgálni, de már egy meglévő berendezést tudunk használni, tehát ez úgymond beruházás nem igényel. Hogyha létre tudunk hozni egy új hidrogén rendszert, ugye az egy teljesen más technológia, teljesen más elemeket követel meg. Ma ugye azt lehet mondani, hogy a korszerű tüzelőberendezések általában 20 térfogat százalék hidrogénnel képesek üzemelni, probléma nélkül.
A földgáztüzelésű erőművek akár ennél nagyobb bekeverési arányt is lehetővé tennének, a jelenleg Magyarországon működőek, vagy nagyjából hasonló a tűrés határuk, a tűrési képességük?
Gyakorlatilag ugye egy erőműben, például egy gázmotor felhasználása esetén, ugye ott a gyártó szabja meg, hogy az adott berendezés mennyi hidrogént képes elviselni. Gyakorlatilag a gyártónak kell nyilatkoznia arról, hogy a berendezés mennyi hidrogén elviselésére képes. Természetesen lehet, és a piacon vannak olyan toolkitek vagy csomagok, ami megvásárlása esetén a berendezés akár nagyobb mennyiségű hidrogén befogadására is képes. Amit ön kérdezett, hogy egy másik külön hidrogénrendszert alkalmazzunk, az már egy másik kérdés, tehát ahol 100% hidrogénnel üzemelnének a berendezések. Erre is van példa, de ott fölmerül annak a kérdése, hogy én veszek inkább egy új gázturbinát, ami 100% hidrogénnel képes üzemelni, ami már elérhető a piacon, vagy veszek egy olyan gázmotort, ami szintén 100% hidrogénnel megy, vagy felhasználok valamilyen más technológiát, például üzemanyagcellákat alkalmazok.
Említette, hogy a modernebb berendezéseket vizsgálják. Régi, mondjuk így kevésbé korszerű, vagy akár korszerűtlen berendezéseket is tesztelnek? Akár mondjuk pontosan olyanokat, amelyek ugye jelenleg is a háztartásokban működnek, nyílt égésterű a 2000-es évek elején vagy első felében gyártott cirkogázkazán.
Nem szűkítenem le a cirkogázkazánokra, ami ugye egy nagyon érdekes kérdés, és jelenleg ezeknek a vizsgálata folyik, hogy a klasszikus parapettes fűtőberendezések, amit köznyelven csak konvektornak szoktunk nevezni, ezek mennyi hidrogén bekeverésére képesek. Tehát ugye szét kell bontani, hogy van egy meglévő technológiánk, az a technológia, amit ma használunk, az mennyit képes elviselni a hidrogénből. Itt egyelőre még nem lezárta a kutatás, de annyit el lehet mondani, hogy azért a körülbelül 20% az nagy vonalakban reális lesz. Természetesen vannak még olyan berendezések, amiket meg kell vizsgálni.
Verecki Ákosta, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem energetikai gépek és rendszerek tanszék egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.